Énekünk el, és hát azért remélem, hogy most már oda tetszenek tudni egy kicsit figyelni a szövegnek a mondani valójára is, mert egyébként nagyon érdekes tetszenek látni, hogy ezt egy hercegnő írta, mert úgy látszik, hogy még a hercegnőknek is meg kell térni. Én amikor egyszer jártam ki Rémában, egy feltaláltam is a gyülekezetével, mondta, hogy sokan a lelkész kollégái furcsán néznek rá, amikor mondja, hogy még a lelkésznek is újonnan kell születni. Testvéreim, figyeljük meg ennek az éneknek a mondani valójára, és úgy énekeljük el akkor most mindazok versét.
Figyeljük a világban,
és akkor tessenek természetesen holnap estére is visszahozni még az énekszöveget. Testvéreim, az énekeskönyvünket vegyük elő, és megint egy nagyon szép ének az, amit szeretném, ha közösen elénekelnénk. A 165. dicséret, de ez is a nagyon ismert énekek közé tartozik, és minden ilyen éneknek az a veszélye, hogy az ember úgy végig darálja, és nem gondol abba, hogy mit is énekeltem én. Testvéreim, egyszer az idős Zimányi József, amikor még élt, szolgált nálunk ópáiban, és azt az éneket énekeltette, hogy itt, im nagy Isten, most előtted szívem kitárom. És ő nem énekelt. Megbotránkoztak benne az egyszerű falusi emberek, hogy milyen tiszteletes úr ez, hogy nem énekel. És én megkérdeztem tőle, hogy Jóska bácsi, szóltak, hogy nem énekeltél. Azt mondja, tudod, most van valami a szívembe, amit nem adtam még oda az úrnak. Nehéz. Akkor most miért hazudjak neki? Nem akarok hazudni neki. Testvéreim, azt mondtam, hogy ez becsületesebb, mintha énekelem telitorokkal, de nem gondolok bele abba, amit énekelek. Úgyhogy én azt kérem, hogy úgy énekeljük, hogy gondolunk is arra, és végig gondoljuk azt, amit énekelünk. Itt van Isten köztünk.
Yeah.
könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy írgalmaddal, teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, tudod, hogy milyen gondolatokkal léptünk be ide, milyen érzések töltenek be most bennünket, és tudod azt is, hogy vajon tudtuk-e szívből énekelni ezt az éneket, hogy azért jöttünk ide, hogy imádjunk téged. Hogy mi nagyon kicsik legyünk, és te légy egyedül nagy a számunkra. Urunk, ahhoz, hogy ez megtörténhessen velünk, ugyanazt kérjük, amit az ének írója. Teremts csendet bennünk. Ebbe a csendbe, a te csendedbe vonj bele most bennünket egyen-egyenként. Urunk, sok ember azért menekül ma a csendtől, mert megszólalna a szíve, a lelke, talán a lelki ismerete. Elé jönnének rendezetlen dolgok, és ezelől el kell menekülni. Köszönjük, hogy itt te előtted igazi csend vár minket. Nem csak olyan, amelyikben a mi szívünk szólalhat meg, hanem olyan csend, amelyikben te az örökké való Isten szólalsz meg. És ahogy Dávid egy egész világ előtt elmerte mondani azt, amiből most elhangzott ez a pár gondolat bevezetésképpen, az 51. Zsoltárban, az ő bukását neked és előtted, de az egészet azért tette, mert ő tudta, hogy a tiszta szív, vagy a megtisztuló szív, a megtisztulás egyedül te tőled való ajándék. Édesatyánk, így hadd találkozzunk mi ma Jézus Krisztussal, akit azért küldtél ide, hogy megtisztítson minket. Amen. Testvéreim, egyel tovább megyünk a mai este a boldog mondásokban. Azt mondja az Úr Jézus Krisztus a Máté evangélium a 5. részének a 8. versében: boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Testvéreim, itt már aztán teljesen tévedett Jézus. Hát ma az az ember a menő, aki dörzsölt, ügyes, talpra esett, mindenütt megtalálja a maga útját, módját, hogy hogy kell az életbe tovább lépni, tovább haladni. Nem lehet ilyen mujának lenni, ahogy a hívők élnek, testvéreim, nem lehet. Valaki azt mondta egyszer nekem, hogy tiszteletes úr, ha én így élnék, ahogy eltetszik mondani, akkor vége lenne mindennek, gazdálkodásnak, családnak, mindennek. Testvéreim, tényleg azok a boldogok, akiknek a szívük tiszta? Az erkölcsi és az anyagi tisztaság kifizetődő dolog ma, testvéreim? Legyünk becsületesek, és mondjuk meg, hogy nem. Ma ez erkölcsi és anyagi tisztaság nem kifizetődő dolog. De ez mind múlandó, testvéreim. És most akkor mi múlandókat akarunk begyűjteni magunknak, vagy örökkévalókat? Ez egy óriási kérdés. Mert ugye a világ ma azt mondja, hogy ügyeskedj. Azért nem szól semmit, ha ügyeskedsz, akkor van baj, ha rájönnek. Tehát hogy kell csinálni? Úgy kell csinálni, hogy ne jöjjenek rá. Az a jó fej, aki így csinálja, és aki pedig nem ilyen, azt a világ ki is gúnyolja, kigúnyolják az ilyet, testvéreim, és ki is közösíti. ki is gúnyolja, meg ki is közösíti. Testvéreim, milyen szívről beszél itt Jézus Krisztus? Azt mondja, boldogok a tiszta szívűek. Az eredeti szó azt jelenti tiszta, igazi, valódi. Tiszta, igazi, valódi. Testvéreim, hadd mondjam azt, mert ezt tapasztalatból ismerem, hogy mi mindannyian született színészek vagyunk. Született színészek. Mindig tudjuk, hogy mikor, kinek mit kell mutatni. Csak ez nem biztos, hogy ugyanaz, ami belül van. És testvéreim, aki nem színészkedik, és a megfelelő helyen nem a megfelelő szerepet játsza, az ugye olyan könnyen kiismerhető, átlátszó ember. Ez olyan egyszerű ember, szokták mondani. Most véreim, én emlékszem rá, még nem jártam akkor hitben, ugye elsős gimis koromban lettem cukorbeteg, és ha én nagyon el akartam menekülni egy dolgozat elől, akkor tökéletesen eljátszottam a cukros rosszul létet. Tudtam, hogy milyen, el tudtam játszani. Engem azonnal hazaengedett a tanárnő az orosz dolgozatról. Ma már szégyellem, testvéreim. Nincs szükség rá. Nincs szükség rá. De ugye mi szeretünk ügyeskedni, szeretnénk a magunk céljait a magunk eszközeivel elérni, és hogy az jó lesz, vagy nem lesz jó, azzal már nem törődünk. Csak én érjem el a céljaimat. Szeretném azt mondani a testvéreknek, hogy tiszta szív Jézus nélkül nem létezik. Most szombaton Hajdúböszörményben egy csendes napon fogok szolgálni. Noé-t kaptam meg, hogy kegyelmet talált, és ahogy tegnap is, ma is olvasgattam az ígét, és utána néztem dolgoknak, mivel kezdődik az 1 Mózes 6? Azt mondja, látta Isten, hogy az ember szíveinek minden gondolata gonosz az ő ifjúságától fogva. Minden embernek minden gondolata. Nagyon egyszerű dolog ez, testvéreim. Azt szokták mondani, hogy hát semmi jó nincs bennem. Testvéreim, Isten mérlegére tegyük önmagunkat. Mert ha összehasonlítjuk magunkat a másik emberrel, mindig fogunk magunknál rosszabbat találni. Édesapámnak volt egy teológus évfolyam társa, akinek az édesapja alföldi parasztemberként szöllője is volt. Minden nap megiszogatta már a napi 2-2,5 liter borát, és hitre jutott a fia, teológiára ment, és elkezdett izgulni, hogy mi lesz ebből, ha az apám megy tovább az alkohol útján. És elvitte az édesapját egy iszákos mentőre, ez a 40-es években volt, és hát ott, ahogy szólt az Isten ígéje, tessenek elgondolni, tényleg gazemberek jutottak hitre. Olyan, aki szétverte baltával a bútort részegen, olyan, aki késsel elüldözte otthonról, meg baltával a családot. Elitta az egész fizetését, a nem tudom hány gyereknek, amire szükség lett volna. És ezek felálltak, és bűnt vallottak, testvéreim, és elmondták, hogy de most átadom az életemet Jézus Krisztusnak, mert hallom, értem, és tudom is, hogy csak egy megoldás létezik. Vagy Jézus megtisztít és megszabadít, vagy végem van. Úgy elzüllök, hogy ez a halálom lesz. Hát ez a teológus ott volt az édesapjával, és az apja egész héten nem mondott semmit. Mennek hazafele a vonaton, és nem bírta tovább a fia. Édesapám, hát mit szól maga mindezekhez? Fiam, én ezekhez képest kis angyal vagyok. És én felteszek itt egy nagyon egyszerű kis kérdőszót. Meddig? Meddig? Hát ebben a pillanatban biztos, hogy fogsz magadnál rosszabbat találni. Ugye a 2-es dolgozatot hogy kell otthon beadni, gyerekek? Úgy kell beadni, hogy hát tudjátok, ez a matek dolgozat most nagyon nehéz volt, és a osztály kétharmadának egyes lett. Hát nekem kettes, de hát én a jobbak közt vagyok. Csak azt már elfelejtjük hozzátenni, hogy de azért tegnap este én többet játszottam a számítógépes játékkal, mert ha jobban felkészülök erre a dolgozatra, lehetett volna ez jobb is. Csak nem tettem meg azt, amit megtehettem volna. Testvéreim, az ember szíveinek minden gondolata Isten mérlegén, és ezt kell nekünk megértenünk és elfogadnunk, hogy Isten mérlegén gonoszak vagyunk. Én is, testvéreim. Azt mondja az ige, nincs bennem, az az én testemben semmi jó. Nincs. Emberek mondhatják, hogy az Oli ilyen jó, vagy olyan jó, vagy a Zoltán, vagy a nagy tiszteletű úr, vagy teljesen mindegy, testvéreim. Emberek mondhatják rólam, és engem már ez nem fog meghatni, mert én tudom azt, hogy én nekem az a döntő kérdés, az én benső világomra nézve, hogy az Isten mérlege mit fog kimutatni rólam. Mert aszerint van örök életem, vagy aszerint van valaki az örök ítéletben, és marad netalántán ott örökre. Mert ez teljesen természetes, testvéreim. Istenről azt mondja az ige, hogy ő bíró, igaz? Bíró. A bíró milyen ügyekkel foglalkozik, testvéreim? Azzal, hogy ki milyen jó, hanem bűnügyekkel foglalkozik, testvéreim. Bűnügyekkel foglalkozik. Isten, mint örökkévaló bíró, egyetlen egy valakiben nem talált semmi bűnt. Kiben? Jézus Krisztusban. És testvéreim, az, hogy azt a csodát én is átélhettem, hogy, amit a János evangéliumban első rész 12. versben mond, hogy valakik befogadjuk Jézus Krisztust, azoknak Isten hatalmat ad, hogy Isten gyermekeivé legyünk. Testvéreim, én nem vagyok már beképzelt egy pillanatig sem magamra nézve. Tudom azt, hogy az örök élet egyedül azért az enyém, mert Jézus itt lehet az életemben. Tetszett neki, hogy elfogadjon engem, és belépjen az életembe. És a bíró nem rám fog nézni, amikor az ítélőszék előtt állok, mert különben engem is oda kéne küldeni a kárhozatba. Egyedül a tiszta Jézusra fog nézni. Testvér, Isten előtt hiába való minden megjátszás. Hiába való. És én nagyon szeretnélek kérni, Isten előtt hagyd abba a színészkedést. Hagyd abba a kozmetikázást. Az életed, a dolgaid kikozmetikázását. Hagyd abba. Ma mondd azt, hogy Uram, én úgy jövök hozzád, ahogy vagyok. Többet nem szépítek magamon, nem festem át a cégtáblát, meg a külsőt nem mutatom másnak. Mert testvéreim, amikor Isten elküldi Sámuel prófétát Betlehembe, hogy válasszon Saul király helyett másik királyt, meglátja Sámuel Isainak a legelső fiát, Daliás termetű férfi. Sámuel úgy kivirul, hogy az Úr előtt van a felkentje, és mit mond neki az Úr? Ne nézd az ő termetét, se az ő alakjának nagyságát, mert az ember azt nézi, amit a szem, ami a szem előtt van, de Isten azt nézi, ami a szívben van. És Isten kit választott abból a családból? Azt a Dávidot, akinek a szíve már az Úré volt akkor. Tehát testvéreim, tiszta, igazi, valódi szíved van-e olyan, amelyik Isten mérlegén tiszta, Isten mérlegén valódi, és Isten mérlegén igazi. Tegyük fel magunknak azt a kérdést, testvéreim, hogy miért nem tesz boldoggá bennünket a megjátszás sikere? Pedig időnként sikerül. Időnként sikerül. Miért nem tesz minket boldoggá? Hát azért, mert innentől kezdve egy kettős életet élünk. Kettős könyvelés. Csak testvéreim, ha ezt valaki a vállalkozásába úgy könyveli, hogy van egy kis fekete naplója, egy kis varc, ugye? És oda könyveli azt, amit nem akar bejelenteni az adóhatóságnak, vagy nem akarja, hogy mások tudjanak róla, na hát az, ha egyszer kiderül, akkor nagy lebukás van. Testvéreim, nem hamisítod-e kifelé te azt, hogy örülsz? Minek szoktál örülni? Annak, amikor téged úgy megdicsérgetnek, és ahogy szoktuk mondani, attól hízik az ember egy kicsit, hogy jaj, milyen jó vagyok én. Testvéreim, ennek szoktál örülni? Annak szoktál örülni, hogy sikereid vannak? És mi van akkor, amikor nincs sikered? Akkor az orroddal sepred a padlót? Mi van akkor, amikor valaki keresztezi az akaratodat? Ú, de kemény dolog szokott az lenni, testvéreim. Nagy összecsapások vannak belőle. Mert hogy jön a másik ahhoz, hogy mást akar, mint én? De hát, testvéreim, nem én vagyok a világ közepe. Nem az énem a világ közepe. Normális esetben Jézus Krisztus a világ közepe. Testvéreim, ugye kifelé próbáljuk mi hamisítani, hogy jó az életem, megy az életem, örömteli az életem, csak az a baj, hogy miközben ezt kifele mutatom, belül az ember lelke egyre jobban érzékeli a saját hiányait, és az egy borzalmas érzés, amikor kifele mutatni kell valamit, és belül meg nincs semmi. Valaki mondta ezt el az olvasmányaiból, egy indiai férfiról, aki a következőképpen értette meg a kereszt titkát. Elmondja, leírta valahol ez a férfi, hogy hogy jutott hitre. És leírta, hogy indiai férfiként egy olyan feleséget vett feleségül, aki már Jézusé volt, és hát ez a feleség nagyon sokat imádkozott azért, hogy a férje is, aztán a később gyermekeik lettek, a gyermekeik is ismerjék meg Jézust. És egyszer ez a férfi mérnök lévén kapott egy kiküldetést Párizsba, Indiából, és hát a felesége belelkesült, hogy a keresztjén Európa, ha tudta volna, hogy. És hát mondta, hogy vállalom a gyerekeket, vállalok itthon mindent, menjél, és hát ment ez a férfi, de már a repülőgépen olyan társaságba keveredett, amelyiket inkább Párizsnak melyik része érdekelte? A könnyed része. Az éjszakai élet, a mulatók, a lokálok, Moulin Rouge és egyebek. És testvéreim, ez a férfi a 3 hónapot így végigélte. Nappal a kiküldetésnek, éjszaka meg az éjszakai életbe, aztán megy hazafele a repülőgépen, és azt mondja magába, hogy ez az asszony többet érdemelne, mint amit én csináltam, nem mondok el neki semmit. Hazament, és akkor hát persze, boldog örömmel fogadták, várták, hogy na vajon mi történt vele, és hát odaül a 2 gyereke, a térdére, apu meséi, és hát mit tud csinálni? A szó legszorosabb értelmében mesélni, mert amit elmond, az nem igaz. És testvéreim, ez a férfi eljutott egy olyan pillanatra, egy egészen 10 nap múlva, hogy nem bírom tovább. Szóval a legszívesebben a 2 gyerekemet lelöktem volna a térdemről, hogy hagyjatok nekem békét, nem igaz az egész. És egy pillanatban odajutott, hogy ez így nem mehet tovább. Behívta a feleségét az egyik délután, és azt mondta, hogy ne haragudj, szeretnék neked valamit elmondani. Semmit nem csináltam úgy, ahogy elmondtam neked. Én éppen az ellenkezőit csináltam, és akkor elmondta, hogy mi mindent csinált. És testvéreim, ez a szegény asszony tényleg csak úgy elkezdett zokogni, és így neki dűlt a falnak. És a férfi, ahogy nézi a feleségét, ahogy ott sír, zokog, egy pillanat alatt a tekintete felemelkedik a feleségéről a falon, a asszony feje fölött volt egy kis fa kereszt. És azt mondja ez a férfi, hogy egy pillanat alatt megértettem a kereszt titkát. Én követtem el a bűnt, és ő szenved. Én tettem mindent, másképpen, mint ahogy Isten akarja, és kiszenvedett ezért? Jézus Krisztus. Ott és akkor nyilván a felesége is. És ez a férfi akkor a becsületesség rohamába azt mondta, hogy én nem vagyok méltó arra, hogy ebbe a házba éljek, szervusztok, és elment, elindult. És a testvéreim a feleséget, hát ebbe a nagy fájdalomban nem tudott más, csak Jézust megkeresni, hogy Uram, hát tudod, hogy az egészet azért vállaltam, hogy veled találkozhatna a férjem. És most az egész, minden nulla, 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 és rettenetesen fáj ez az egész, most mit tegyek? És akkor az Úr azt kérdezte tőle, hogy te nem ugyanilyen voltál? De igen. Mit tettem érted? Az életedet adtad értem, és eszébe jutott az az íge, hogyha megvalljuk a bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa azokat Jézus Krisztusnak, Isten fiának, vére megtisztít minket minden bűntől. Megtisztítottalak? Igen. Befogadtalak így gyermekemnek? Igen. Akkor hidd vissza. És testvéreim, ez az asszony letörölte a könnyeit, elindult a férje után, valahol kint a falun kívül az árokparton megtalálta, ami magába roskadva ott ült, hogy most már se feleségem, se gyerekeim, se házam, se otthonom, semmim. És akkor odaült az asszony mellé, és elmondta neki azt, amiről Jézus vele beszélt, miután a férje elment otthon. És csak annyit mondott neki, rátette a kezét a kezére, a térdén levő kezére, és azt mondta, gyere haza! Gyere haza! Na, itt tört át ennek a férfinak a szíveiben a gát, hogy többet nem megjátszom magam, és mutatom magam annak, akinek szeretnének látni, vagy akinek én szeretném mutatni magamat, hanem ő akkor úgy értette ezt a mondatot, nem csak úgy értette ezt a mondatot, hogy gyere haza, nem tudom milyen utca hanyas házszám alá, hanem gyere haza Jézushoz. Gyere haza Jézushoz. Testvéreim, hiába építgetjük mi a légvárainkat, ha belül üresek. Olyan megdöbbentő dolog az, testvéreim, hogy tessenek megfigyelni, fiatalok különösen, nagyon szeretek köztük lenni, nem felejtettem el, hogy én milyen zagyva légkamasz voltam, én nagyon szeretem a kamasz gyerekeket. Sokszor megfigyelem, mindig az löki a legjobb poénokat, testvéreim, aki belül a legjobban egyedül van. Mert szeretne valahogy a társaság középpontja lenni, szeretne valahogy mások részéről egy kis elismertséget beseperni, hogy szeressék. De miért? Testvéreim. Szoktunk mi gondolkozni? Ne tessenek megharagudni, hogy megint felteszem ezt a kérdést. Mert ha csak annyira figyelünk, ó, milyen jó poénokat mond ez a lány, fiú, nem tudom, felnőtt, de belegondolunk abba, hogy miért? Mert belül talán szorong, belül egyedül van, nem kap már nem tudom mióta olyan szeretetet, amelyik őt éltetné, amelyik kivirítaná, hogy virulna tőle. Testvéreim, Jézus Krisztustól én ezt kapok. Sokszor megkérdezik, hogy Zoltán, hogy vagy? És én azt szoktam mondani, hogy élek, virulok. Pedig a cukrommal lehet, hogy nem virulok éppen. De lelkileg igen. Testvéreim, ugye hányszor vagyunk mi úgy, hogy jaj, csak ki ne derüljön rólam, hogy mi van belül. De testvéreim, ugye, mit mond az Isten igéje? Nyilván van az Isten haragja a mennyből, az emberek minden hamissága ellen, akik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Mi ez a hamisság, testvéreim? Én megmondom a testvéreknek, hamisítás. Nem azt jelenti, hogy harapós vagyok. Erre szoktam mondani, hogy van oltási bizonyítványom. Testvéreim, a hamisság a Bibliában az, amikor én meghamisítom a dolgokat. És Isten az ellen haragszik, azokra az emberekre haragszik, akik megjátszák a boldogságot, megjátszák az örömteli életet, megjátszák, hogy övék az élet, és közben semmiük nincs. Mert mit mond a Biblia? Akié a fiú, Jézus Krisztus, kizárólag azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, abban nincs élet. Testvérei, hány ilyen ember futkározik itt Budaörsön, akiben semmi élet nincs. Semmi élet nincs. és mi milyenek vagyunk, testvérei. Mert most ne azokról beszéljünk, akik kívül vannak, ők most kívül maradtak, így döntöttek, de mi életet hordozunk. Egy ismerősöm fiatal tanárnőként, amikor hitre jutott, és hazament a hitre jutása konferenciájáról, akkor becsengetett, kijött az édesanyja, kinyitotta az ajtót, ránézett, azt mondja, lányom, szerelmes vagy? Nem. Vőlegényed van? Nem. Akkor mi van veled? Miért? Mert ragyogsz. Testvéreim, addig nem látott ilyet rajta az anyja. Mert addig nem volt élete. Nem volt Jézusa. Nem tisztította meg senki a szívét belülről. Testvéreim, Isten haragszik minden élet hamisításunkra. Haragszik. És igaza van. Igaza van. Testvéreim, azt mondja itt az ige, boldogok a tiszta szívők, és itt szeretném azt mondani, hogy azoknak van, és azoknak lehet ma is tiszta szíve, akik Dávidhoz hasonlóan, az 51. Zsoltárból olvastam az előfohászt, az alkalmunk kezdetén. Dávidhoz hasonlóan, az 51. Zsoltár szavaival, de őszintén azt tudják mondani, egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt. Tisztíts meg engem, és tiszta leszek. Teremts bennem tiszta szívet. Testvéreim, tiszta szív nem lesz se bioponttól, se Arieltől, és nem tudom mitől. Nem lesz. Tiszta szívet csak az Úr Jézus Krisztus tud teremteni. És itt van, itt vagyunk egy emberileg megoldhatatlan probléma előtt, mert én nem tudok teremteni, testvéreim. Semmit, senkit nem tudok. És ez az a pont, ahol Jézus nélkülözhetetlenné vált a számomra. Nélkülözhetetlenné vált. Testvéreim, amikor én 17 évesen végül is megadtam magam az Úr Jézusnak, akkor végighallgattam egy debreceni kémikus mérnöknek a bizonyságtételét, aki elmondta, hogy hívő édesanyja van, özvegy, ő nevelte, és ő 21 néhány évesen bejutott egy nagy lelki sötétségbe. Mi értelme van az életnek? Mi értelme van? Ennek a szürke taposómalomnak, a tanulásnak, annak, hogy családot alapít az ember, darál, viszi haza a pénzt, elkölt úgyis mindent, mit tud felmutatni ebből az ember, mi értelme van ennek az egésznek? És akkor 24 órát feküdt a kollégiumi szobájába a szőnyegén gondolkozva. Nem aludt, gondolkozott. És azt a kérdés jutott az eszébe, hogy ha van Isten, és ezen az éjszakán elkéri a lelkedet, mi lesz veled? Testvéreim, hitben járó kedves szüleim voltak, már nem ez volt az első ifjúsági tábor az életemben, de ez a kérdés akkor belém akadt, mint halba a horog. És a többiek már régen aludtak a táborban, amikor én még küszködtem a hálózsákomban a gondolataimmal. Ketten vagyunk testvérek, egy öcsém van, és fél óránál tovább soha nem bírtunk békességben maradni vele. Soha. Ő kisebb lévén nálam, 18 hónappal fiatalabb, egy olyan jó tacskó kutya természetet hordoz, zott, hogy most hol tart, azt nem tudom pontosan, de ugye, ha ő szimatot vett, hogy én mást akarok, mint ő, akkor rám állt, és nem hagyott nyugodni egy pillanatra se. A tacskó kutyát ugye zaklatónak is hívják, hát testvéreim, ő ilyen volt, és mindegy, én mindig beindultam. És a félelmetes az volt a számomra, hogy hogy létezik az, hogy az öcsém pöccint, én pedig nem tudok nem pöccenni. Na, itt derült ki az a számomra, hogy valaminek a rabja vagyok, amiből nem tudok se az eszemmel, se az érzelmeimmel, se az akaratommal, semmivel kimászni. De testvéreim, ezen az éjszakán, ahogy én ezeken a gondolatokon küszködtem, hogy van Isten, nincs Isten. Nem tudtam, de legalább becsületes kamasz voltam. Ha van, akkor el kell számolni. A haragommal, az indulatommal is. Ha nincs, akkor nem érdekes, hogy élek. És akkor Isten eszembe juttatott két igét. De jó, hogy kedves hívő szüleink nyaranta összeszedtek bennünket, és együtt olvasott a család minden reggel a vakációban igét. Eszembe jutott két bibliai mondat. Egy. János első levele, 4. rész. Aki haragszik az ő atya fiára, mind embergyilkos az. Testvéreim, tegye fel a kezét itt, aki még soha senkire nem haragudott, még egy hajszányi gondolat erejéig se. Akkor testvéreim, mindenkivel kezet foghatok a templom ajtóba, hogy kedves gyilkos testvérem? És a másik íge az 1 Korintus 6-ból jött elém, testvéreim, ahol azt mondja az Isten ígéje, egy embergyilkos se örökli Isten országát. Magyarul nem mehet be Istenhez. És elkezdődött bennem egy harc. Hogy most én védem a magam igazát, hogy de hát nekem volt mindig igazam. Én vagyok a nagyobb, az én akaratom kell, hogy erősebb legyen, és hát, hogy ezt időnként indulattal képviseltem, meg haraggal, meg nem tudom hogyan, testvéreim. És Isten mindig úgy odaszólt, hogy és akkor kimaradsz. Akkor nincs örök élet. Akkor soha nem léphetsz be a mennybe. Akkor nem fogsz tudni semmivel elszámolni. Akkor az ítélet a részed. És testvéreim, én fél egy tájon adtam meg magam, és én életembe akkor imádkoztam először szívből. Le tudtam én utánozni az apámat, az anyámat, meg a kedves hívő vezetőimet, akikkel konferenciákon találkoztam. Le tudtam utánozni, testvéreim. De az nem volt szívből jövő imádság egy sem. Én akkor azt imádkoztam, hogy Uram Isten, ha vagy, kezdj velem valamit, mert én magamtól nem bírok megváltozni. Folytattam, elmondtam, hogy persze, látom azt, hogy egy csomó minden másképp van bent, mint kint. Igen, tudok képmutató lenni, Uram. És ha azt mondod, hogy ez szenny, akkor igazad van, szennyes vagyok. De tisztíts meg, mert nem tudok megtisztulni magamtól. Testvéreim, én csak azt tudom elmondani végtelen boldog örömmel, hogy az én életem megtisztulása akkor is ott kezdődött. Ott lépett be az életembe Jézus, és elkezdett munkálkodni bennem. Mert testvéreim, boldogok azok, akikben Isten tiszta szívet teremt, mert ők meglátják Istent. Ez azt jelenti, testvéreim, hogy azok előtt be van zárva a menny ajtaja, akiknek a benső világát az Úr Jézus Krisztus nem tisztíthatja meg, és nem teremthet bennük tiszta szívet. Testvéreim, Ádám, Éva, Isten tiszta szívvel teremtette meg őket, igaz? Az életük egy pontján engedetlenné válnak, és onnantól kezdve nem az van belül, mint ami kívül. Így van? Így van, mert ugye ők fügefa levelekkel szeretnék eltakargatni, mit, testvéreim? A mezítelenségüket? A félelmüket. Hát, testvéreim, nem lehet a fügefa levéllel takarni a félelmet. Az egyik egy testi dolog, a másik egy lelki dolog. Két sík, amelyik a végtelenbe se fog soha se találkozni. És testvéreim, mi történik Ádámmal, Évával? Nem tiszta a szívük, következő lépés, Isten kizárja őket az ő jelenlétéből. Igaz? Ez így megtörtént. És azóta mindannyian az Édenen, vagy Isten jelenlétén kívül látjuk meg a világot. Testvéreim, vegyük nagyon-nagyon-nagyon szépen, kérem, komolyan azt, hogy nem tudjuk magunkat megtisztítani. De nem is nekünk kell ezt megtenni. Hát ezért küldte ide Isten, Jézus Krisztust. Ezért küldte ide, hogy megtisztítson tégedet is. És megtisztított engemet is. Jézus Krisztusnak, Isten fiának vére megtisztít minden bűntől. Egyedül ő elég arra, hogy úgy megtisztítson, ahogy az életünk Isten előtt megállhat. Amit Isten elfogad. Nem az a kérdés, testvéreim, hogy én azért viszonylag egy konszolidált, becsületes, tisztességes életet élek, hát mi rossz van bennem? Testvéreim, Isten ezt nem fogadja el. Mert azt mondja, hogy te is a születésed óta ugyanazt örökölted. Azt az Isten nélküli látásmódot, gondolkozásmódot, akaratvilágot, érzésvilágot, amelyiknek te vagy a középpontja. Ez pedig bűn. Isten mást akar. Azt akarja, hogy az eredeti rend álljon helyre, hogy ő a középpont a te számodra is, és ő majd mindent megtesz benned is, ami fontos és szükséges. Testvéreim, aki látja már a saját szennyesét, és tudja, hogy nem tudok vele mit kezdeni. Nem tudok vele mit kezdeni. És látja Jézus Krisztust, aki minden hozzá menő bűnösnek a szennyeseivel eddig tudott mit kezdeni. Ha ezt te is így meglátod, akkor ma ugye megadod magad végre. Olyan jó lenne, ha lennének olyanok ezen a héten, akik megadják magukat Jézusnak. Mi, akik megadhattuk már magunkat, az életünk legnagyobb csodájának tartjuk, hogy Jézusnak úgy kellettem, ahogy vagyok. Nem vert semmit a fejemhez, nem porolt el semmit rajtam. Azt mondta, add így az életedet ide, én majd megtisztítom. Testvéreim, boldogok a tiszta szívűek, és nem azok a boldogok, akik ügyeskedni tudnak. Mert, testvéreim, Pesten ma eléggé be volt dugulva a forgalom, 25 perc alatt értem be Pécerről az ősvezértérig, és 25 perc alatt értem át az ősvezértértől a Népstadionig. Voltak, akik megpróbáltak cikázni. Mennyivel voltak előrébb? Két kocsi hosszal körülbelül. A földön ér valamit ez a két kocsi hossz, testvéreim. Még itt se sokat. De Isten előtt pedig semmit. Nulla. Isten előtt nem az ér valamit, amit én tettem, vagy teszek. Isten előtt az ér egyedül valamit, amit Jézus Krisztus tett. Testvéreim, a mennyei matematika egy fantasztikus dolog. Tessenek elhinni, hogy minél nagyobb nulla vagyok, annál értékesebb az életem. Mondom mindjárt, hogy hogy. Ugye Jézus Krisztus az egyes. Én vagyok a nulla. Ha én csak egy nulla vagyok, akkor az 10. De ha én 6 nulla vagyok, az 1 millió. Testvéreim, ez a mennyei matematika. Tessenek nekem elhinni. Tessenek kipróbálni. És befejezésül elmondok még egy történetet. Miskolcon evangélizálhattam egyszer, és oda jött hozzám egy 31 néhány éves lány, mondta, hogy most jön éppen a lilafüredi ideg szanatóriumból, hívták az evangelizációra, megkérdezte az orvosát, hogy menjen el, nem menjen el. Azt mondja, menjen le nyugodtan, se nem árt, se nem használ. De testvéreim, ezt a lányt telibe kapta azon a héten az ige. És péntek este beszélgetést kért tőlem, testvéreim, én életemben kevés olyan valakit hallottam elmondani az életét, ahogy ez a lány 35 éves korára tönkre tette magát. 2,5 órán át ömlött belőle a szenny. Testvéreim. Már a vendéglátó lelkész, akinek a lakásán beszélgettünk egy szobába, úgy fél tisztől előbb csak 10 percenként, 10 órától már 5 percenként benyitott, hogy még beszélgettek? Mondom, még igen. De testvéreim, mint amikor egy felrázott üvegből kihúzzuk a dugót, és utána minden szenny kijön belőle, na úgy kiömlött ebből a lányból is, mindaz, ami ott belül egy 35 év szennye volt, testvéreim. Olasz férfival való kapcsolata, nem tudom, hova nyomta be a pártitkár apukája, és nem tudom, mi mindenben volt benne, testvéreim. Borzalmas dolgok. Emberileg. Lehet, hogy nem, de Isten oldaláról igen. Aztán együtt imádkoztunk. Testvéreim, ez a leány most már férjnél van, de Miskolcon a Gyivibe dolgozott hosszú ideig át. Tetszenek tudni miért? Gyermek és ifjúság védelmi intézet, azok közt a lányok közt, akiket elzavartak otthonról, akit megerőszakoltak, aki nem tudom mi mindenen ment már át, és szerette őket az Úr Jézus szeretetével. Testvéreim, egy ilyen stram hívő. Most már azt mondom. Hál' Isten. És ott kezdődött az egész életfordulat az életében. Hogy az orvos azt mondta, hogy se nem árt, se nem használ. Hát testvéreim, neki használt. Mindattól, ami őt az idegosztályra juttatta, attól megszabadult és megtisztult Jézus által. És egy boldog, örvendező, hitben Jézust követő, megtisztított élete lehet ma. Persze, hogy időnként beszennyeződünk, testvéreim, mert nem tetszenek megharagudni, ha kicsit viccesen mondom azt. Hát, ha tökéletes lennék, már nekem is kinőttek volna az angyal szárnyaim, és már elhussantam volna. Nem vagyok tökéletes itt a földön, testvéreim. Csak azt tudom, hogy az a Jézus Krisztus, aki engemet szeretett, aki az életét adta, értem a Golgota keresztjét, aki a bűneimet magára vette, hogy az ő tisztaságát nekem ajándékozhassa. Az a Jézus tökéletes. Az a Jézus tökéletes bűnbocsánatot tud adni. Az a Jézus, amit végez benned és bennem, az tökéletes és örök. Testvéreim, én nem magamba bízom. Én mindenben egyedül az én megváltomba bízom. Ő, amit elvégzett, az isteni munka, mert Jézus mindörökké áldandó örök Isten, mondja a Róma 9, és amit ő elvégzett, mivel isteni munka, az örök és tökéletes. Ez megy végbe a te életedbe? Akkor velem együtt boldog vagy te is. Mert boldogok azok, akikben az Úr Jézus tiszta szívet teremt, mert mi látjuk őt, mint Istent. Munkálkodni, cselekedni, tisztogatni bennünket, és másokat is meg, ahogy megkeres, hogy ne elveszett életünk legyen, hanem örök életünk. Amen. Maradjunk egy pár pillanatig teljesen csendben, testvéreim, mert ha csak annyit mondanál most az Úr Jézusnak, hogy Uram, ma ilyen és ilyen szennyes gondolatok mentek át az agyamon, és nagyon kérlek, hogy hadd tegyem ezt le most a keresztednél, és hadd mehessek azzal a bizonyossággal tovább, hogy elrendezted és megbocsátottad, és nem kell, hogy nyomja a lelkemet. Ha csak ennyit mondanál el, az is elég lenne, többet szabad, kevesebbet nem mondjunk az Úrnak, testvéreim. Maradjunk teljesen csendben és ott a szívünk csendjében. Mondjuk el az Úrnak, amit szeretnénk. Imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, olyan végtelen, érthetetlen dolog az, hogy neked miért kell a mi szennyes életünk. Egy igaz sincs köztünk. Én se vagyok az Uram. És te mégis ide jöttél, és mégis szennyes, tönkrement, magát jónak tartó, jól színészkedő, ügyes embereket és ügyeskedő embereket keresel ma is, azért, hogy megtisztíthass minket. Urunk, hadd vegyük ma komolyan a te igédet, az van a te igédben megírva, hogy nem megy be hozzád az örök életbe semmi tisztátalan. Tiszta pedig nem az, amiről mi azt gondoljuk, hogy tiszta, hanem tiszta az, amit te megtisztítasz. Ezért nekünk mindennél és mindenkinél jobban szükségünk van rád. Dáviddal együtt szeretnénk ma megalázkodni előtted, és azt kérni, tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket, a te szent lelkedet add nekünk ajándékba, hogy szent lelked által felöltöztethess minket Jézus Krisztus igazságába, De urunk, csak az öltözhet, aki előbb vetkezik. Könyörülj hát meg, hogy merjük előtted megvallani azt, amit te a te ígédben bűnnek ítélsz. Levetni a szennyesünket. Mert köszönjük, hogy te nem fogsz mezítelenül hagyni minket, hanem a lelkünket hófehérbe öltözteted. A mennyei öröm ünnepre készülhetünk ebben a hófehér Jézus Krisztus igazságát jelképező ruhában. Erre van szükségünk, Urunk. Mert ha ebbe te felöltöztethetsz minket, akkor boldog örömmel tudjuk, hogy a te gyermekeid vagyunk. Láthatunk téged már itt a földön, ahogy munkálkodsz bennünk és másokban, de egyszer az örök életben csak azok fognak téged látni, akik vetkeztünk, és akiket te, a te szent lelked által Jézus igazságába felöltöztettél. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Aki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Amen. Testvéreim, én hívogatni szeretnék még holnapi estére is, ha Isten éljük benneket. Holnap este találkozhatunk már így, utoljára ezen a héten, és holnap este is mond valamit Jézus arról, hogy kik a boldogok. Úgyhogy tessenek jönni és még hívogatni. És már most szeretném elmondani, mert nem biztos, hogy talán holnap este mindenki itt tud lenni, hogy én nekem az lesz a szeretetteljes kérésem, hogyha valaki kapott ezen a héten valamit Jézustól, ami nagyon jó, azt tessenek megosztani másokkal, mondom mindjárt, hogy hogyan, mert tessenek elhinni, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, amit elmondok másoknak, hogy ezt én Jézustól kaptam, az meg sokszorozódik, amit meg úgy elrejtek a szívem csendjébe, hogy jaj, de jó Uram, hogy kaptam, és ezt én elteszem magamnak, az meg egyszer csak elapad. Így van az öröm is, továbbadom, meg sokszorozódik. Elrejtem, vége. Tehát azt szeretném szeretettel kérni, hogy ha esetleg valaki nem tud itt lenni holnap este, akkor is tudjon róla, jövő héten csütörtökön este van gyülekezeti bibliaóra, ahol lehet lesz beszélgetni, és azt kérjük, hogy aki kapott Jézus Krisztustól valamit, jöjjön el, és ossza meg itt a lelki családban ezt az örömöt. Legelőször, hogy jaj, de jó volt nekem ez, meg ez, amit megértettem, elfogadtam, és engemet is éltet, és visz tovább az Úr az ő kegyelme által. Jó? Úgyhogy jövő így csütörtök, és te hány órakor? 6 órakor lesz ez az alkalom, úgyhogy erre kellene készülni, és jönni majd. Testvéreim, énekeljünk egy szép éneket. 463. énekünknek a énekünket, és mind a 4 versét. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám.
Thank you. sebességet, olyan jó lenne, hogy tényleg itt tudnánk a mindennapi egységet, mint aki tudjuk, hogy győztes úrhoz tartozunk, és győzelmeket élhetünk át. Legyen így Istennek egy elmúlt. Jó figyelmét, jó éjszakát.